Sziasztok! Én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Neuropszichológiai Podcast. A mai adás sztárvendége az adenozin. Ahogy megfigyelhettétek, az elmúlt bő egy hónapban nem tettem közzé új epizódot. Ennek egyrészt személyes, másrészt szakmai elfoglaltságbeli okai voltak. Arra jutottam, hogy többet számít nekem, ha szívből jövő minőségi tartalmat teszek közé, mint sem, hogy mindenképp kitöltsem valamivel a rendelkezésre álló időt is teret. Szóval mostanra jutottam oda, hogy újra le tudjak ülni nyugodtan a mikrofon elé. Van egyébként azzal kapcsolatos félelmem, hogy fog ez az epizód sikerülni. Lehet, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban elfelejtettem beszélni. De az is lehet, hogy ez egy olyan készség, mint a biciklizés. Egyszer elsajátítjuk, és utána már gördülékenyen megy minden alkalommal. Szóval a mai alkalommal folytatjuk egy picit az alvás ébrenlét témakörének körbejárását, és egy nagyon fontos vegyülettel, az adenozinnal fogunk megismerkedni, ami nem más, mint egy neurotranszmitter. Ez egyébként az emberi szervezetben természetes módon előforduló vegyület, és a neurotranszmitterekről azt fontos tudni, hogy az idegrendszer sejtjei, tehát a neuronok alkalmazzák egyfajta hírvivőként a neurotranszmittereket, ugyanis ezek azok a vegyületek, amelyek segítik a sejtek közötti kommunikációt, vagyis az információ továbbítását. Az adenozin receptorok nagyon fontos részei ennek a kémiai kommunikációs folyamatnak, ugyanis lehetővé teszik az adenozin számára, hogy belépjen a sejtekbe, és változásokat indukáljon ott. Ez azért lesz fontos a későbbiekben, mert ha ezeket a receptorokat gátoljuk valamilyen módon, akkor az adenozin érdemi munkáját is akadályoztatjuk. Az adenozin egyébként hatással van az alvási drive-ra, tehát arra a késztetésre, hogy aludjunk, illetve az alvás igényünk előmozdítására is. Kutatások szerint az adenozin az immunrendszer tekintetében is kiemelt jelentőségű, ugyanis csökkentheti a gyulladásos reakciókat, vagyis összefüggésben áll így a gyulladásos faktorok jelenlétével a szervezetben. Ha figyelmesen hallgattátok az alvással foglalkozó epizódokat, akkor itt eszetekbe juthat az alvás és a különböző gyulladásos faktorok, folyamatok kapcsolata, aminek egy nagyon izgalmas mediátor tényezője az adenozin, de ma nem erről az immunrendszerbeli szerepéről lesz döntően szó. Egyébként ilyen adenozin receptorok nem csak a központi idegrendszerben, hanem egyéb szervrendszerekben is megtalálható, például a keringési, a légzőszervrendszerben, valamint a kiválasztási szervrendszerben is. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy hogyan is keletkezik ez a kis vegyület. Egy mondatot engedjetek meg így ezzel kapcsolatban, nem fogom terhelni az értékes kognitív kapacitásaitokat olyan információval, ami egyébként így nem járul hozzá mindennapjaitokhoz, de annyit muszáj elmondanom, ahogy korábban említettem, ez egy természetes vegyület a szervezetünkben, ami adenin, egy nitrogén alapú anyag, ribóz és cukor kombinációjából jön létre. Ahogy látható, ez egy bonyolult biokémiai folyamat eredménye, azonban azt fontos megjegyezni, hogy ebben egy picit ilyen csebben a tenger jeligére tükröződik az egész alvásnak, bioritmusnak, cirkadián ritmusnak így a komplexitása, és itt az epizódok keretében nem az a cél, hogy ezt ilyen dirib darabokra szétszedjük, hanem hogy rá pillancsunk arra, hogy mennyire komplex ez a rendszer, és lesz arról szó, hogy hogyan tudunk hatást gyakorolni erre, természetesen indirekt módon. Adenozint egyébként az alvás minőség megsegítése szempontjából nem alkalmazunk a klinikumban, de azt fontos látni, hogy egy sor életmódbeli tényező befolyásolja az adenozint kiválasztódását is. Érdemes lehet megfontolni majd néhányat a kapott szempontok közül. No, de hogyan is kapcsolódik ez az adenozin nevű kis vegyület az alvásunkhoz? Azt fontos elmondani így ennek a neurotranszmitternek a természetéről, hogy ez egy inhibítoros, vagyis gátló neurotranszmitter, ami azt jelenti, hogy egyfajta központi idegrendszeri depresszánsként hat. A depresszáns az itt azt jelenti, hogy egyfajta nyugalmi állapotot hoz létre. Például az alkoholra is azt mondjuk, hogy depresszáns, azért, mert inkább álmosít, mint pörgetne. Természetesen attól függ, hogy milyen egyéb más szerrel használjuk, de itt most nem erről lesz szó. Tehát annál fogva, hogy az adenozin egy inhibitoros vegyület, számos az ébrenléttel kapcsolatos folyamatot gátol. Ebből azt következik, hogy az adenozin szint növekedése növeli az alvásigényt, az alvási drive-ot előmozdítja. Az alvási drive segít a szervezetnek fenntartani az alvás-ébrenlét homeosztázist, vagyis az alvás és az ébrenlét megfelelő mennyiségét az idő múlásával. Vagyis minél tovább marad valaki ébren, annál erősebbé válik az alvási drive, ez egyébként döbbenetesen hangzik, tudom, minél tovább vagy ébren, annál álmosabb vagy, egészen pontosan lefordítva. Amikor egy szemét megfosztunk az alvástól, akkor ez az alvási drive arra készteti, hogy a következő alkalommal, amikor alszik, akkor intenzívebben és hosszabb ideig aludjon. Ezért van az, hogy amíg hétköznap alvás megvonásban vagyunk, addig hétvégén jó szívvel durmolunk délig, ami persze az alvási drive szempontjából egy járható útnak tűnik, viszont hosszú távon megviseli a szervezetet, ahogy erről már korábban is értekeztem. Az adenozin egyébként gyakran jár együtt az adenozin trifoszfát nevezetű molekulával, amelyre ATP-ként szoktunk hivatkozni. Ez az ATP a sejtek energiavalutája, mivel energiát tárol és biztosít. És hogy az ember energiát használ fel, ez az ATP a nap folyamán lebomlik, melléktermékként pedig adenozin szabadul fel, jól ki van ez találva, láthatjuk is a logikát benne, ugye ezért a szervezetben végbe menő működések sokkal logikusabbak, mint a lélektani működéseink, de ebbe az utcába most nem menjünk be. Szóval minél több energiát használ fel egy személy sejt szinten, annál valószínűbb, hogy alvásra lesz szüksége az adenozin felszabadulása miatt. Ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy ha napközben sok olyan tevékenységed van, ami energiaigényes, tehát mondjuk nagy takarítást végzel, akkor utána biztos, hogy jobban fogsz aludni, hisz több energiát használtál fel, ezáltal több adenozin szabadult fel, ezáltal erősebb az alvási késztetésed, vagy az alvási drive-od. Ez alapján elmondhatjuk, hogy az ATP és az adenozin közötti kapcsolat az egyik mechanizmus, amelyen keresztül a fokozott aktivitás fáradtsághoz vezet. Az úgynevezett bazális elő, hogy az energia felhasználásával adenozin szabadít fel, ami növeli az alvás iránti igényt. Ezután pedig az alvás az valószínűleg lehetővé teszi, hogy a nap folyamán felhalmozódott adenozin szépen kiürüljön a központi idegrendszerből, nyilván nem teljes. A szakértők, tudjátok, a brit tudósok, nem, amúgy az idegtudósok egyre több vizsgálatot végeznek az adenozinnal kapcsolatban, és azt gyanítják, hogy az adenozin jelenléte az segíti a mélyalvás kialakulását. Ugye? A népi bölcsesség pedig úgy szól, hogy aludtam, mint a bunda a túra után, de hogy ez ugyanarról a mechanizmusról szól tulajdonképpen. A legújabb kutatások szerint, amelyeket közeli rokonainkon, az egereken végeztek, az adenozin a cirkadián ritmusra is hatással van. A melatoninhoz hasonlóan, aminek szintén szánteltem egy epizódot, úgy tűnik, hogy az adenozin is befolyásolja az alvás időzítését, a fényre és a sötétségre reagálva, valamint a közelmúltbeli alvási előzményekre alapozva. Lassan nincs epizód, ahol ne jelenne meg a koffein, mint témakör, és a következő másodpercekben kiderül, hogy milyen hatással van az adenozin és a koffein egymásra, és leginkább az ébrenlétre. Azt fontos tudnunk, hogy Kávéban és számos teában természetes módon előforduló koffein blokkolja az adenozint, részben ezért is csökkentheti a koffein fogyasztása az álmosságot. Ez úgy működik, hogy a koffein az agyba jutva blokkolja ezeket az adenozin receptorokat, amiről az epizód elején volt már szó. Ha az adenozin nem tud kapcsolódni ezekhez a receptorokhoz, akkor kevésbé érezzük magunkat fáradtnak, vagy hát kevésbé jelenik meg ez a fajta alvási drive. Az elmúlt évtizedekben az a gondolat, hogy az adenozin szerepet játszik az alvás szabályozásban, nagyrészt egyébként farmakológiai vizsgálatoknak köszönhetően merült fel, amelyek kimutatták azt, hogy az adenozin agonisták képesek alvást előidézni, míg az adenozin antagonisták csökkentik az alvást. Ugye az agonista az a barát, az antagonista az az ellenség. A koffein az egy antagonista vegyület, ami nem annyira kedveli ezt az adenozint, de ráül a kis receptorára, és nem engedi őt oda, hogy kifejtse a hatását. Az adenozin egyébként létezik szintetikus formában is, vényköteles, és meglepő módon egyébként nem az alvás megsegítésére használják, hanem egy sor egyéb egészségi kihívásra. Szóval adenozint, amiatt ne próbáljátok szedni, hogy megdobjátok az alvásotokat. A szervezet adenozin termelése az egy sor életmódbeli változtatással növelhető. Most viszont a kedvenc témámmal, az életmódbeli tanácsokkal, ötletekkel, tippekkel, javaslatokkal, gyakorlatokkal, feladatokkal mennénk tovább, ugyanis én a természetességben hiszek ebből a szempontból, és lehet, hogy ezt még jó néhány epizódban el fogom mondani, de hogy ezek az életmódbeli javaslatok mindegy irányba mutatnak, és szinte mindegy, hogy milyen egészségi vagy életmódbeli kihívásról beszélünk. Nem fogjátok elhinni, de az egyik szokás, amivel növelni lehet az adenozin szintet, az nem más, mint a fizikai aktivitás beépítése, és itt, ezen a ponton már derenghet, hogy vajon miért is lehet ez így célra vezető a szervezetünknek. Ugye ez nem más, mint az ATP miatt van. Ugye azt már tudjuk, hogy minél több energiát fejtünk ki, annál több adenozin termelődik a központi idegrendszerben, és annál több adenozin szabadul fel az egész szervezetünkben. Emiatt van az, hogy egyes alvás szakértők azt javasolják, hogy például ülő munkavégzés mellett iktassunk be a mindennapokba fizikai aktivitást, akár az edzőteremen, akár a szabadban, mert ezáltal növelhetjük az adenozin szintet, és így javulhat az alvásunk is. És egyébként nagyon megdöbbentő, hogy erről beszélek, és lehet, hogy ez ilyen nagyon triviális, és teljesen evidens számotokra, de ha ez így van, akkor megerősítem. Az előző epizód után is voltak olyanok, akik visszajeleztek, hogy az ő reggeli rutinjuk az nagyjából tökéletesen lefedi azt, amit így javasoltam, és figyeljetek, ez tök valid dolog. Lehet jól csinálni a dolgokat, lehet alapvetően is idegrendszerbarát módon élni. Használjátok akkor ezt egy megerősítésként. Szóval, ha mozogtok, több adenozin szabadul föl, és ha még mellé kávét sem isztok, akkor ez az adenozin még a hatását is ki tudja fejteni. Szóval jobb lesz az alvás. Növekszik az alvás igény, és így jobb lesz az alvás is. Egyébként egyes tanulmányok szerint a mérsékelt testmozgás növelése nem biztos, hogy elegendő arra, hogy az adenozin szintet jelentősen növeljük. Tehát értelemszerűen minél nagyobb energiaigénnyel rendelkezik az adott tevékenység, annál nagyobb mértékben lesz hatással a pihenésünkre, és akkor ez is egy ilyen U-alakú görbe, mert ha viszont túl nagy az energiaigény, akkor nem fogunk tudni megfelelően regenerálódni, és akár az alvásunk struktúrája is bánhatja ezt a fajta túlterhelődést. Szóval ebben is egyensúlyt érdemes keresni és találni. Egyébként kardiovaszkuláris szempontból is jót tesz, ha hetente legalább háromszor nagyobb energiaigényű mozgásnak tesszük ki magunkat. Az alvással foglalkozó epizódokban már volt szó arról, hogy mik azok az ételek, amik így támogatják az alvást, de hát nem meglepő módon az adenozin szintünkre is hatással lehet a diétánk, vagyis az, ahogyan étkezünk. Egyes kutatások szerint azok a személyek, akik ketogén típusú étrendet követnek, amely magas zsírtartalmú és alacsony szénhidrát tartalmú, észrevehetik magukon az adenozin szint emelkedését. Persze ez nem úgy van, hogy benézek a tükörbe, és úristen, emelkedett az adenozin szintem, tehát ez nincs ránk írva. Ez ugye abból tapasztalható, ahogyan pihenni tudunk, és nem biztos, hogy ez egy ilyen önreflektív történet, hogy hogy is aludtam ma. Ó, itt tart az adenozin szintem, vagy a melatonin szintem. Egyszerűen látható az, hogy bizonyos ételek többszöri bevitele után változik az alvás minősége, vagy sem. Ez a ketogén történet egyébként azzal lehet összefüggésben, hogy amikor a szervezeted ilyen ketogén fázisba kerül, akkor az energiaanyag cseréd az megváltozik, és ezáltal növekedhet az adenozin, valamint az ATP jelenléte is. Tehát megint az energiánál tartunk. Mindazonáltal én nem vagyok dietetikus, maradok szépen a kaptafánál, ezek csak így a nagy vonalai ennek a fajta működésnek. Válogassátok le belőle azt, ami számotokra hasznos lehet. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az epizódban. Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.